Köszöntünk téged asztalunknál.
A jelenlegi lelki elmélkedéshez.
Bemutatom neked Ferkót, avagy Mikó Ferencet.
Bemutatom neked Güntert, avagy Milt Güntert.
Ferkó Erdély mélyében él, egy kis falucskában, Tarcsafalván.
Günter Németországban él, hol Freiburgban, hol Frankfurttól nem messze, egy kisvároskában.
Ferkó lelkész, és egy egyházközséget vezet.
Günter lélekbúvár, avagy pszichiáter és terapeuta, és egy családokat kezelő kórházat vezet.
Ferkó unitárius.
Günter katolikusnak született, és buddhista szerzetes volt.
De mindketten elsősorban
humanisták vagyunk.
Ferkó 3 gyermek édesapja.
Günternek van egy kislánya.
És ha nem is sejtetted,
testvérek vagyunk.
De a nap végén mindketten emberek vagyunk.
Az élet csodáival,
a sors csapásaival,
hétköznapok bukásaival,
a szívünk reményével
és álmaival.
Erre az útra hívunk meg téged is.
Megosztunk veled egy csepp mézet,
hogy mindennapjai lelkét édesítse.
Kezd. Szervusz, kedves hallgató, szervusz, kedves Günter. Örülök, hogy ismét találkozhatunk ezen a héten. Ebben az időtlenségben, mert ezt alapvetően podcast-szerűen bármikor meg lehet hallgatni. Akár lehetünk mi örök ifjak is, akik itt vagyunk ebben a térben, és itt hagyunk egy nyomot ebből az életszakaszunkból. Most egy jó témával érkeztünk ide. A jót olyan szempontból értem, nem mint hogyha rossz lenne a többi, csak a többiről nehezebben beszélünk, és alapvetően ebben a kultúránkban mindegyre az jött elő, hogy nem merjük ezeket megnevezni, nem merjük ezeket az érzéseinket felvállalni, mint szorongás, mint dű, mint tehetetlenség. Olyan témát hozunk ide ma, boldogság, öröm. Javíts ki, Günther, hogyha rosszul emlékszem a megegyezett témára. Öröm és lelkesedés.
Öröm és lelkesedés. Amiről szívesen beszélünk, aminek a hallatán nekünk jó érzés jön belénk, és érezzük, hogy erőről, energiáról szól. Én azt kell mondjam, úgy szeretjük ezeket a podcastjainkat vezetni, hogy köszöntjük egymást, és utána a saját érzésünkről beszél. Én most átdobom a pingponglabdát oda Fuldába, 1500 kilométerre ide Tarcsafalvához, és te milyen érzésekkel jöttél ide, hogy vagy, Günter?
Szervusz, Ferkó, szervusz, kedves jelenlévő! Egy nagyon érdekes egybeesések napja van számomra, mert a napnak egy nagy része erről szólt, hogy az öröm hangulatáról, és terápiás kontextusban is az öröm hangulata, és később mesélnék az elméletjátéről többet, most maradjunk tényleg az élményeknél. Ha most azt mondom, most, hogy érzem magam, egy ilyen lelkesedéssel jövök ide, és lelkesedés egyik azoknak az érzéseknek, amit gyakran és szívesen érzek, és mely körülöttem nagyon ragályos tud lenni, és embereket lelkesíteni valami tevékenységre. Igen. Úgyhogy örvendek, hogy most ez a téma is soron lett.
Ha én a személyes vonatkozásaimat nézem, akkor azt kell mondanom, hogy az öröm és a lelkesedés sokszor az, ami erőt ad az összes tevékenységhez. Hogyha nyugodtan meg tudom élni a pillanatot a kedvesemmel, vagy a gyermekeimmel, az örömöt és megnyugvást hoz számomra. Ha a gyülekezeti tevékenységem során én egy jó megélést, egy jó találkozást, egy jó együttlétet, istentiszteletet, anyáknapi műsort élek meg, ha egy jó kirándulásunk van, vagy egy jó közmunkánk, egy együtt összefogott munkának a nap végére érünk, akkor öröm, megelégedés. Én nagyon, nagyon közel hozom ezt a kifejezést, megelégedés, és ez sarkal, ez lelkesít arra, hogy érdemes a többit is tenni, mert ez egy természetes hullámzásban van. Magyarán azt hiszem, hogy többször élek meg olyan pillanatokat, amit hát úgy végig kell vinni, és olyan érzések sokszor, amik kétségbeejtőbbek, és olyanok, amikről szóltak az elmúlt 10 alkalomnak a beszélgetései, de az öröm és a lelkesedés az olyan intenzitású és olyan erőt tud adni, hogy ezeket úgy helyrefésüli, és nem is mondanám, hogy helyrefésüli, kiegyensúlyozza, hogy megmaradjon az az érzés, hogy érdemes felkelni reggel. Most én konkrét példákat nehezen hozok ide, mert sokfélék az öröm forrásai. Mindenek előtt a legbensőségesebb, a legszemélyesebb, a legközelebbi magánéletemre vonatkoznak az öröm források. Akkor, hogyha pillanatot meg tudom élni a kedvesemmel, de az lehet munka is, házkörüli tevékenység, vagy kirándulás, vagy csak egyszerűen lenni egymás mellett és filmet nézni, vagy a gyermekeimmel egy légtérben lenni, és olyan tevékenységet folytatni, ami nem határidős, aminek nincs vége és feltétlenül célja, csak úgy lenni. Ezek a primér örömforrásaim. Ezek a, amik, amikből, amiből úgy mondom, igyekszem, hogy minél több jusson, mert ezek a legelsők. Ehhez csatolódik a szakmai, vagy a nagyon személyes egyéni életem, mit tudom én, a saját bőjtölésemnek az előrelépései, a saját kertrendezésem, a saját öltözködésem, a házrendezésemnek a sikerei. Egy pár esztendeje nagyon átértékelődtek ezek az örömforrások. Régebb a látványos, számbelileg kimutatható eredmények adtak nekem örömforrást. Sokszor szomorúságot, mert nem a várt eredményt értem el, elégedetlenséget. És már sokszor előkerült, hogy főleg a hála segített újra kalibrálni ezt, megérteni, hogy valójában a világunk így tökéletes, és minden eredmény több, mint a semmi. És minden eredmény önmagában tökéletes. És elég. És nem kell feltétlenül célja legyen, és nem kell minden napot a világot úgy megváltani, ahogy ezt megálmodjuk. Ezért sokkal több örömforrásom is lett. És a találkozás is különösebb eredmény nélkül tud örömforrás lenni. Tehát, ahogy te mondod, hogy a környezetednek te lelkesítő lettél, azt kell mondjam, hogy ez a felfedezés után én is kezdtem élvezni mindenféle apróságot, és kacagni rá, mosolyogni, mint egy kisgyermek, mint egy csecsemő, aki minden mosolyra és ember arcra rámosolyog. Nagyon jó érzés, azt kell mondjam. Erőt adó, lelkesítő, kimozdító. És segít sok kellemetlenebbet könnyedén elfogadni.
Lesz egy pillanat, amikor pont erre a jelenségre majd jobban belenagyítanék. Kezdjük kicsit a nagyító alá, vegyük az örömérzését. És ahogy meséltél az
De
öröm,
önmagadnak egy személyesebb példát nem mondasz?
igen,
Nem magyarázattal kezdjük.
nem. Ahogy említette, ahogy beszéltél róla, feljött bennem egy szép metafora, hogy a víz metaforája, hogy víz, mint öröm, és ugye különbözőképpen tud a víz megjelenni. Kezdjük a gejzírrel, valami felcsap egy öröm. Ilyen élményeim vannak, mikor valami jó hír van, hogy hirtelen ilyen felugrik, felugrunk örömünkben, ez a fajta öröm nem, az azt hiszem inkább ilyen extrovertált embereknek az öröme, intro befele forduló emberek kevésbé, ha én nézem, nálam gyakori ez a gejzír öröm. Valami, és a gyerekeknél látom azt, mondom, például a kislányomnál látom sokszor néha, hogy úgy fel tud ugrani örömében valamire, és ez egyből ragályos, akkor én is vele együtt örvendek. nagyon szeretek vele meglepetéseket játszani, megyünk valahova. Nem rendkívül meglepetések, de ez a feszültséget, hogy most nem tudja, hogy mi, és ez csak kiderül, hogy mi, és akkor örvend neki. És együtt örvendünk, az egy nagyon kellemes élmény. Utána ez az egy, mondjuk a gejzír, utána a másik fajta öröm számomra ilyen heves víz. És ez a lelkesedés. Nálam a lelkesedés az egy intenzív élmény, és régóta ismerem ezt a tulajdonságomat, hogy nagyon tudok dolgokért lelkesedni. Nekem ez volt egy nagyon nagy segítség az egyetemen, iskolán is keresztül, hogy mikor ebben a lelkesedés állapotában vagyok, egyik dolog, ami történik, hogy sokkal könnyebben tudom az információkat felszívni, minden, amiről mesélnek, hogy így, mint egy szivacsként mellém ragad, és nehézségeket is könnyebben le tudom győzni, nem győzni, az nem az kifejezés, amit
Küzdeni.
mostanában.
Le tud küzdeni, nem?
De pont ez, hogy nem szeretem ezeket a harc metaforákat. Jobban bánok a nehézségekkel, vagy másképp találkozom a nehézségekkel. Szembesülök, másképp szembesülök a nehézségekkel.
Értem.
És az egész kórházas projektnek emlékszem, amikor megnyílt a kórház, és az első hónapok nagyon sok lelkesedéssel teliek voltak, és sok embert így beleragadt, és jöttek továbbiak, és még valaki beszélt, és még valaki beszélt. Ez egy klasszikus ilyen startup atmoszféra volt. Most persze jön egyre több a hétköznap, a kórház nagyobbul, mindenféle szervezési dolgok vannak, bürokráciás dolgok. Most már kezd egy kicsit több hétköznap lenni. De ez a tulajdonság a lelkesedéssel, ezt könnyen felismerem magamban. Vagy mikor bizonyos fajta terápiás formákról, sokszor, amikor valami újat hallok, én kíváncsi vagyok, és szívesen foglalkozom vele, és próbálok ki belőle dolgokat. Igen. És akkor eljutunk a csendes folyókhoz, amik így áramlanak. És az áramlásnak az élménye számomra az elégedettség, erről beszéltünk éppen. És az elégedettség olyan érdekes, számomra az elégedettség ez nem csak egy érzés, hanem elégedettség, mint hozzáállás. De lehet, hogy érezni, másképp érzem magam, de választom, hogy elégedett legyek vele. Bárhogy is érzem magam, elégedettség, mint hozzáállás. Ez emlékszem, egy nagyon nagy kő esett le a szívemről, amikor egy erre így rájöttem, még a buddhista szerzetes időszakomban volt ez, hogy az elégedettséggel többet foglalkoztam, mint téma. és akkor ismertem rám, hogy lehetséges elégedettség, mint élmény és jelzés, és lehetséges elégedettség, mint hozzáállás, amit választunk. És
Ez a szinten nekem nagyon hamar eszembe jut, és egy kicsit a te hallgató szemszögéből is próbálom előhozni. Számomra egy kihívás volt az elégedettségnek az érzése. Kicsit kérdőjellel viszonyultam hozzá. Te itt azt mondod, hogy mint választás, de talán túl könnyen átsiklunk ezen a gondolaton, mert azzal egyetértek, hogy egy jó és építő érzés, viszont nem egyik pillanatról a másikra megszülető döntés, hanem azt hiszem, hogy ezt az érzéket, ezt a képességet, ezt ki kell fejleszteni, vagy
így van.
fenntartani gyerekkorból, mert a gyermekeimben azt látom, hogy mindennek örülnek. Egyszerűen kapcsolat legyen, élet legyen, élményforrás legyen, és az már rendben van, független a minőségtől, a mennyiségtől. És felnőttként nem tudom, hogy hol ez elmegy, ne elemezzük most ezt hosszasan, de én újra kellett ezt tanuljam, vagy meg kellett tanuljam, vagy nem tudom, milyen
Igen.
kifejezést használjam, és rá
Igen.
kellett fejleszteni, és az az igazság, hogy hangsúlyozni, és mindenféle módszert bevenni, szakmailag értékelni önmagamat, leírni egyszerűen, naplószerűen az eseményeket és a jó dolgokat. Visszatükröződést hallani barátoktól, visszatükröződést hallani gyermekektől, szülőtől, rokontól. Tehát ez egy ilyen hálószerű dolog, amire ha ráfigyel az ember, azt hiszem, hogyha tudatosan, akkor el tud jutni egy önmagától születő érzéséig. De sokszor, amikor hallgatok egy-egy barátot, a gyermekeimet, akkor egy alapvető elégedetlenség is elő tud jönni. Gyermekeimet, akik már kezdenek felnőni, akik kezdenek bele mélyülni az iskolai rendszerbe, ahol egy nagyon merev, tehát én nem tudom, most az, aki hallgat minket, az magyar nyelvterületen van, az inkább a keleti blokknak, az oktatási rendszernek az utódjában tanul, és ebben nem győzök negatív kifejezéseket használni, hogy rontják el a gyermekeknek az önbizalmát és lelkesedését és örömét, és hogy veszik magukra ezt a nyomást. És ahogy hallom ezt a tükröződést, akkor hogy elvesztik ezt az belülről fakadó hálát és jóérzést és örömöt. Csak a létért is. Tehát ezt fontosan tartottam kiemelni, és hangsúlyozni azt, hogy ez tanulható. Ez nem egy olyan, néha egyes embereken látjuk, azok úgy ragadtak, és azokat irigyeltük, és olyan elérhetetlennek tűnt, hogy tud ennek örülni. És nagyon egyszerű dolgoknak lehet örülni. Lehet, hogy túl általánosan beszélgetünk most itt. Lehet, hogy kéne néhány konkrét a példa. Nekem a legnagyobb lecke mindig a tarcsafalviaktól jött. Én őszintén rácsodálkoztam, amikor mondhatni felnőtt fejjel én ide érkeztem, 32-33 éves fejjel. Tehát azt jelenti, hogy személyiségem, életmódom, megoldási mechanizmusaim ki voltak alakulva. És rácsodálkoztam, hogy élnek a 20 évestől a 90 évesig az emberek egészen hasonló filozófiával, amiben alapvetően helyet kapott az elégedettség. Az, hogy tartsafalván egy kicsi faluban, a világ háta mögött, és rendben van minden. És meg tud állni. És 10 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt simán egy napi tevékenységbe belefért a csorda várás. Tehát mi ketten Kolozsváron néztünk fel, és ezek a kifejezések olyan fura mesében levő dolgok. Tehát az embereknek a teendő, várjuk a csordát. Tehát kiültek az árok partjára, kiülnek az árok partjára a nyári időszakban, és beszélgetnek, és megállnak. Pedig lenne teendő, de nem. Akkor az a dolguk, várni. Azt a kimért, bölcs, hazajövő, és az életrendje szerint működő állatot, aki az életrendje szerint el kell látni, és akár hull, akár esik, akár gyász van, a tehenet meg kell fejni. És ez így van a legjobban. és a tejet is el kell vinni a csarnokba. Ezt ők benne élnek, nem kellett megtanulják. Elégedetlenkednek ők másért. De az alapvető élet szintjén nekem egy nagyon nagy lecke volt. Évek petelt, amíg ezt felismertem.
Igen. Igen, és pont erről van szó. És a példa, amit említettél először a gyermekekkel, gyermekekben sokszor jön az elégedettség, mint érzés. És sajnos nekem is ez az élményem, hogy az iskola és a nevelés keresztül elfolytodnak ezek az élmények. Van egy nagyon-nagyon-nagyon szép kis rövid film erről a témáról. Lehet, hogy a kommentárban vagy valahol majd hozzáteszem a linket, ez a YouTube-on megtalálható egy film, ajánlom mindenkinek, szavak nélküli, és jól kifejezi, hogyan veszítjük el ezt a gyermeki lelkesedést, és kíváncsiságot, és...
A megelégedettség, hogy hozzunk be élő példákat is. Most én hoztam egy tarcsafalvit a saját családomból is, mert attól lesz élővé. Egy nagyon-nagyon kedves, hétköznapi példám van. Többször elprédikáltam, mert annyira megmaradt a gyermekeimnek a lelkesedése tulajdonképpen az édesapjuk felé, aki tehát aznap hibát hibáról halmoztam, és mégis jól fogadták. Megbeszéltük az előtt való nap, ugye mi egy elzárt kicsi faluban, közösségben vagyunk, hogyha nincsenek velem a gyermekecskék, akkor Székelykeresztúron vannak, tehát az is egy kisváros. Nincsen élő kapcsolatuk nagyobb közlekedési járművekkel, például vonattal. Nem járunk sehova se vonattal. És eldöntöttük, hogy elmegyünk vonatozni. És 12-re be kellett volna érni Tarcsafalváról Székelyudvarhelyre, hogy vonatozzunk el Székelykeresztúrra. Ez egy ilyen egyórás program. De szombat lévén későn keltünk, és akkor úgy a teendők úgy mind sokasodtak. De kellett előtte ebédelni, mert a vonaton nem lehet a városba, hogy. De készítettem egy megylevest, és krumpli pürét szerettem volna készíteni másodikra, és tudom, hogy a megyleves az olyan forró volt, hogy kitettem az udvarra, a tornácra, hogy hűljön egy picit, és a gyerekek már ültek az asztal körül, amíg én kezdtem készíteni a krumpli pürét. És akkor mondják nekem olyan örömmel, vidáman, hogy néha macska is szereti a levesünket. És akkor beleívott a levesbe, hát az egész az övé lett. Jó, akkor nincs leves, nem baj, lesz krumplipüre. Azért, hogy gyorsan készítsem el a krumplit, kuktába tettem, és valamit elszámoltam, nekem a fejemben úgy volt, hogy 12 percet kell a kuktába főjön, és 12 percet főztem, és kinyitottam a kuktát, és nem volt semmi, egy ilyen amorf, nem tudom mi, egy ilyen lötyögő párdal, és krumplihoz semmiképp sem hasonlított. És ezt akkor egy kicsi, na akkor, hogy legyen valami íze, akkor töltöttem belé tejet, és tettem vajat, tehát ez a vízzel, ez a krumpliszerűség, ez semmi lett, ez egy ilyen leveshez hasonlított inkább, és kitettem, és ott röstelkedtem, hogy mi lett a püréből, ami nekik már volt fogalmuk a pürére, tehát már nagyobb bacskák voltak, és akkor megeszik, és akkor miután a leves is elrontottuk, és sietünk, hogy öltözzünk, és nem tudom, a krumplipürét is úgy oda tettem, és azt mondja, jaj, ez olyan finom volt, ki máskor is csinál ilyet? Tehát mindenért tudtak lelkesedni, mindegy volt, hogy a macska megette a levest, és nem mindegy. Az a vonatról szólt, ők jól viszonyultak az egész naphoz. Tehát azt hiszem, hogy ha a fejem tetére álltam volna, akkor is örültek volna. Én úgy megmaradt bennem az a lelkes, hogy készíts máskor is ilyet. Tehát mindegy, hogy elmond, akkor is azt várják.
És ami történik, hogy konkrétan, ami nem az, mikor iskolát említem, nem feltétlenül iskola, mint intézmény, bár hozzájárul az is, hanem az összehasonlítás. Az összehasonlítás keverve ezzel a régebbi témákat, amiket nem említettünk, hogy valaminek jobbnak kell lennie, különlegesnek kell lennie, hogy alapjaivel emberek között az elfogadási kívánságról volt szó, de ez áttevődik mindenfélére, hogy nekem, hogy különleges legyek, különleges dolgaim és különleges élményeim kell legyenek, és különlegesnek kell lennem, hogy biztos legyek, hogy elfogadnak.
Én rémesen bosszant két dolog. Egy, hogy ezt hallom, és ezt önkéntelenül műveljük, és másrészt nem a mi műsorunkban hangzik el először ez, hogy ez a nyomás az oktatási rendszer részéről ráhelyeződik a gyermekekre, és közvetetten a szülőkre. És én látom, voltam tanár is, látom, hogy tanárként is alig van ebből kiszállás. És rettenetesen bosszant, hogy ma is arról beszélünk, hogy ez itt van még, és még mindig nem tudtunk változtatni rajta, és olyan tehetetlen helyzetben vagyok, hogy a gyermekeimnek nem tudok egy jó alternatív oktatást keresni, vagy biztosítani, csak itthonról egy kicsit nyugtatni a hangulatot. Rettenetesen bosszant, hogy ugyanazt a régi lemezt szedjük elő mi ebben a podcastben is, és nem tudom, hogy mikor jut el a döntéshozókhoz, vagy mikor jut el a mi tudatunkig, hogy cselekedjünk, hogy tényleg legyen ebből valami, vagy a gyerekeink is így kell felnőjenek. Ez engem rettenetesen bosszant. Itt most nem is az önmagunk, még az önmagunk fejlesztése, ez a podcast arra készült, önmagam úgy elgondolkozás, lelki elmélkedések, de rettenetesen bosszant, amikor gyermekeinken se tudunk jobbat összehozni.
Pont
Ahogy
ennél
te a kicsi lányodat keresed a jó oktatási rendszert, lehetőséget, azt hiszem, hogy sokkal több lehetőséged van, de itt, akinek készítjük a podcastot, és meg tudja hallgatni, akárha olyan szerencsések, amikor Budapesten hallgatja valaki ezt, de még neki is egyszerűen a logisztika, hogy a legjobb, nem is a legjobb, a gyermekének a legmegfelelőbb helyet megtalálja, az egy nagy kihívás, és nem ez a természetszerű, hogy gyermekközpontú, vagy nem teljesítményközpontú a rendszer.
Ez megemlíteném is itt az iskola védelmében, hogy ez a téma ez annyira sajátos, hogy itt nagyon nagy szerepe van a közösségi dinamikának is. Tehát ez a téma sajnos mindenféle más alternatív, így tovább rendszerben is ezek a témák jönni fognak. Ez egy téma ugyanúgy, mint az önállósulás témája, hogy a gyerekek szembesülnek ezzel, és eljön a pont, ahol megtörténik a kihívás, hogy az önállósulást válasszák, és egyesek hamarabb választják, mások később, mások egyáltalán, és az elégedettség, és kilépni az összehasonlításos dolgokból, ez sajnos egy olyasmi, mi egy egyéni út, amelyben jelenlegi társadalmi rendszerünkben mindannyian valahogy átmegyünk. És amit mi, mint szülők tarthatunk, hogy jelen vagyunk. A gyerekek, bármiről ezeket a témákat mondhatjuk, amennyit akarjuk, gyerekek, ez egy élmény kell, amin átessenek, és átesnek az összehasonlítás élményén, és még eljutnak az önelfogadás élményéig, és abból az önelfogadásból, és az elfogadásból az elégedettség élményeim. És utána jön ez, mert ismerik az elégedettséget, mint érzés, és pont ez a trükk van már, mint a csapda. Az elégedettség, mint érzés, utána az összehasonlítás és elégedetlenség, jó hosszú ideig, és egyeseknek egész életükben van egy folytonos összehasonlítás és elégedetlenség, magukkal elégedetlenek, mindenfélével elégedetlenek. Ez egy spirált hoz a tehetetlenségben, és az elégedettség, amiről mi beszélünk, az egy belső bölcsességből, belső hozzáállásból, és elégedettség, mint életforma lesz. És kéz a kézben jár az elfogadással. Az elfogadás nem mint beletörődni valamibe, és nem mint dolgokat feladni, hanem elismerni azt, ami jelen van. És egyszer közeledünk a harmadik fajta vízhez, az állóvízhez. Tehát az öröm, és a csodálat, és a kíváncsiság, ezek még a folyóvíz, és ez a mélyebb elégedettség, meg hála, meg egyszerűen létezés, mint örömélmény, az állóvíz. Ugye beszéltem a gejzírről, meg erről valaki így robban fel. Meg van az a fajta, hogy felperget jó élmények és öröm, és utána felpergetből ez a csendes folyású jó élmények, és míg eljutunk az állóvízhez, és az állóvízben van ez a mély belső bölcsességből, vagy belső felismerésből jövő elégedettség, egy feltétel nélküli szeretet, a hála, azok részei az állóvíznek, amelyek egyszerűen vannak. És ennek a felfedezése szerintem mindannyiunk kapcsolatban és kapcsolatba kerülünk különböző helyzetekben, az egyik természetben. Hogyha kimegyünk a természetben, sok embernek könnyebb, különösen a természet valami minket nagyon megérintő hely, akkor jön a csodálat, az áhítat, templomban is előjöhet, vagy egyszer néha az alvó gyermekünkre ránézni. Vannak ilyen momentumok, ahol mi nagyon mélyre érnek, és a még mélyebb élmények azok egyszerűen a jelenlétnek. A jelenlétnek a hálája vagy öröme. Ezek állóvíz élményei és formája az örömnek. Igen.
Bejön ide az a fogalom, hogy boldogság,
Igen.
és ezt rengeteg formában beszéljük és érezzük. Nehéz azt kimondani, hogy a boldogságot el kell érni, mert sokszor
Ez a fajta boldogság pont az, hogy ez is egy az állóvízhez tartozik, és az meg
igen.
egyszerűen van. És ez másfajta, mint dolgoknak örvendeni, másfajta, mint dolgoknak lelkesedni, hanem ez a mélyebb fajta boldogság, ezek az állóvíz jelenségei, amelyek az elengedés, elfogadás, találkozás élményei visznek közelebb és közelebb a jelenléthez, és a jelenlétnek a veleje a boldogság.
Nálad is sokszor jön elő a jelenlét, a pillanat megélése, a pillanat elfogadása, a kifejezés. Ezt azért mondom, hogy nálad is, mert ha valaki a mi podcastünkhöz téved, te kedves hallgató, vagy te kedves rokon, akik néha ha látjuk, hogy ti hallgatjátok, vagy az, aki esetleg később rábukkan, az fogékony ezekre, és bizonyára azelőtt, vagy ezen kívül is hallgat más hasonló podcastet, és én is teszem ezt, én tanulok azért, hogy ezt, vagy ezzel párhuzamosan végzett rádió műsorhoz jó ihletforrás tudjak lenni. És az az érzésem, hogy azt, amit hogy az elmúlt években, az elmúlt 5 évben sokkal többet hangsúlyozzák, sokkal fontosabb szerepe lett a jelen pillanatban levés és létezésnek, mint korábban, amit neveltetésem, vagy az iskolai rendszer, vagy a társadalom kijelölt, mint élet megvalósítás, ezek kisebb vagy nagyobb célok, most független attól, hogy ez Nobel-díjban materializálódik, vagy családban, vagy munkahelyben, vagy havi jövedelemben, de konkrét, megfogalmazható, felmutatható, megmérhető célok voltak kijelölve. Érettségi, egyetemi diploma, stb. És konkrétan erre irányítottak. Ha nem is mondtuk ki ezeket, és ezt én nem akarok senkire se újjal mutatni, tanárra, vagy szülőre, vagy nagyszülőre, vagy irodalmi műre, ami hatással volt ránk. De ez egy alapkoncepció volt, egy alaptézis. És úgy érzem, hogy paradigmaváltásban vagyunk. Jó irányú paradigmaváltás. Azért mondom, hogy jó irányú, mert újra felfedezünk olyasmit, amit én ugyanazokat a régi bölcs bibliai verseket olvasva fellelem benne ezeket, kezdve attól, hogy szemére vetik Jézusnak, hogy tudsz itt bulizni, amikor ott vannak a szegények, és kéne segíteni nekik. És azt mondja, hogy amíg itt a vőlemény, addig hogy gyászoltok? Tehát most a lakodalomnak az ideje van. Tehát visszajönnek olyan témák, amiket az ilyen bölcsességek ott vannak a társadalomban. Nem tudom, mit csinálunk velük. Bezárjuk, eltakarjuk, nem mérhető ezért. Áttesszük a hangsúlyt másra. De örülök, hogy újra felfedezzük, és mindegyre rá kell irányítanom önmagamat itt. Most ez a podcast során annyiszor előjönnek saját személyes felismerések és példák. Tehát magamat rá kell irányítanom. Akkor éreztem közel magam az állóvízhez, amikor sok pillanatnyi megélést és találkozást iktattam az életembe. Amikor azt mondtam, hogy jó, most megerősödtem, menjek vissza a munka mezeire, akkor kezd rossz hangulatom lenni, és hiányzik az az érzés, az az állóvíz, amikor rendben van minden. Te is mindegyre visszavezeted, és most én úgy kihangosítom, és megismétlem ezt a gondolatot hozzád, kedves hallgató, hogy azt hiszem, hogy nem tudjuk elégszer elmondani ezt. Az én filozófiám az, hogy a létezésünknek a központi lényeg és célja a létezés maga, és a pillanatban lenni. És ezt úgy lehet, hogyha abban a pillanatban, amit csinálok, azzal foglalkozom, és jelen vagyok. És arra figyelek minden célommal. Nagyon sajnálom, hogy a környezetünk és a legfőbb ingerforrásaink nem ebbe visznek. Habár mindenféle podcast és meditáció és edzési gyakorlat arról szól, hogy a pillanatban legyél. Nem ezt gyakoroljuk. Nem tudjuk elégszer mondani. Itt most a mai fő témákra gondolunk, az örömöt. Azt hiszem, a legjobban a pillanat megélésével és a megelégedésével lehet elérni. Ha egyáltalán ez cél. Én nem vagyok mindig biztos benne, hogy az öröm az cél. Az inkább egy hozadéka a jelen valóságnak. Egy jó állapot, amit szeretünk, de nehogy már ez legyen a cél. A cél az a jelen lenni. És most ide úgy belopom egy kicsit azt is, mostanában sok ilyen beszélgetésbe keveredek, hogy néha a nehézséget is meg kell élni, még ha nem szeretjük, akkor is.
Igen, ez volt az én múlt podcaston, beszéltünk erről. Most behoznék egy másik aspektusát is, az állóvízből, ami egy nagyon-nagyon mély élmény, de azért azt hiszem, hogy mindig sok embernek egy ilyen ritka élmény, ha bár valahol bele-bele csúszik a hétköznapban. A folyóvízből szeretném még megemlíteni a játékosságot. És a játékosságnak, a nyitott játékosságnak a szerepe a fejlődésünkben. Mostanában sokat foglalkozom a munkámon keresztül is ezzel, hogy tényleges tanulás gyakran az idegrendszerünknek sokkal könnyebben megy, hogyha játékos hangulatban vagyunk. És ezt látom sokszor mély terápiás élmények, témák, traumáknál, hogy ezek nagyon nehéz és nagyon kihívó dolgok, és ott arról van szó, hogy az ember magának valami újat tanul, valahogy másképp bánjon magával, és ez az újat sokkal nehezebb feszültségben megtanulni, mint játékosságban. És egy része, tehát ez egy jelenlegi foglalkozásnak az egyik aspektusa, az, hogy például a terápiás intervenciókat felveszem videóra, és nézni a kicsi részeket, hogy hogyan hozzuk be a játékosságot, és hogyan történik ennek a játékosság terének a megnyitása, amelyben a nehéz témát egyféle könnyedségben egy lépéssel tovább jutunk. És nagyon nehéz témákról van szó, és nem arról van szó, hogy lilla rózsára festeni a dolgokat. Például most nemrégiben dolgoztam valakivel, aki nagyon traumatikus élményeken ment át. Kicsit tartózkodom, hogy konkrétan nevezze meg, mert lehet, hogy igen, de egy súlyos traumatikus élményeken ment át. Gyerekkorban életveszély, meg utána mindenféle kihágások, mármint kihasználásokon, inkluszív teherbeesés, egy erőszakoláson keresztül, meg hasonlók. És ezzel foglalkozni úgy, hogy a személy magának felfedező, hogyan tud a saját nehézségével élményszinten egy lépéssel tovább jutni, és ezt az újat, hogy megtanulja, sokkal könnyebben történik, hogyha egy könnyed hangulatot teremteni, játékos hangulatot. Erről, hogyha így beszélek, az szinte abszurdnak hallatszik, hogy egyáltalán nem talál egymáshoz, de amikor ez történik, és ilyen kis apróságokon kezdik a mosoly, hogy ül az ember. És van egy irányzat, úgy hívják, hogy Márté Méó, és az irányzat, ez csak azzal foglalkozik, hogy kisgyermekeket, és utána később nem csak gyermekekre vonatkozik, a fejlődésükben segíteni, és annak az alapja először mindig egy fejlődő állapotba hoz, és a fejlődő állapot az valami játékos, könnyed állapot. És annyi minden hat rá, hogy milyen a hanglejtés, milyen az arckifejezésünk, és akkor, amikor a gyermekeket segíteni szeretnénk, hogy valami hétköznapi nehézséget legyőzzenek, vagy hétköznapi nehézséggel szembesüljenek, sokkal könnyebben történik, hogyha kapcsolatot van, és a kapcsolatnak ez a könnyedsége ott van. És itt jön az érdekes élmény. Számomra, hogy ezt gondolkoztunk a csapatomban, az egyes kollégákkal arról, hogy ez mit jelent kórházi környezetben, hogy kollégák között is van egy csomó nehéz téma, amit szortírozni kell megbeszélni. Mi van, hogyha arra kezdünk figyelni, hogy ezt a fejlődő hangulatot behozzuk, és utána a nehéz témát. És te tovább gondoltam az egészet, és jön ez a felismerés, hogy nap végén természetesen én tudok egy pár környezeti körülményhez hozzájárulni, de az embereken múlik, hogy mit tesznek, és különösen az olyan kollégák, akik már sok mindenről tudnak, és erről a fejlődés hangulatáról is tudnak. És akkor megfogalmazódott bennem, hogy végső soron, közömi felnőttek, mi vagyunk felelősek a saját fejlődési hangulatunkkal. Egyre inkább ezt felismertem, akkor nézem, hogyan járkálok hétköznapban, hogy mennyire kavarodom bele nyomasztóan a nyomasztó tartalomba, vagy felismerem, hogyha ebben a tudatállapotban vagyok, azzal csak saját magamnak nehezítem meg a megoldást és a lehetőségeket. És történik, van itt ezáltal egy gyermekeket is kezelünk, vannak minden kicsi játékok, meg minden, néha kell valami orvosi jelentést írnom, kicsit megállok, először egy ilyen fejlődő hangulatba, játékos hangulatba hozom magam, és utána nézem ezt az orvosi jelentést, amit. És ez egy fontos dolog, és ezáltal valamit ajándékozok magamnak is, és másoknak is, mert egy óriási kihatása van a környezetemre is.
Tudsz konkrétabb példát mondani? Vagyis, hogyan hozod magad ilyenbe? Mert én szeretem, hogyha az ember marad valamivel egy podcast meghallgatás után, nem csak úgy elgondolkozik, hanem mit mondtál egy módszert, de azt hogy gyakoroljátok, vagy mit próbáltál ki?
Például mondjuk szeretném megnevezni, nekem sokkal könnyebb, én beszéltünk az élet kis örömeiről, én kis apróságoknak is nagyon tudok örvendeni, hogyha felismerem, hogy most erre szeretném a fókusz helyezni, akkor kezd egy hála, egy öröm mindenféle kicsi élménynek történni. De történik olyasmi, és ma például egyszerűen egy indulatom volt, kicsit a szobámban, itt a kórházigazgató irodában kicsit zsonglőrözni két labdával. És persze nem sikerült, mint kikiesett a kezemből, meg össze-vissza, de egyáltalán ez a gyermekes játszás, próbálkozni vele egy pár percet, egyszerűen ez a játék hangulatát előhozza, és a játék hangulattal utána leülni, és orvosi jelentéseket átolvasni, kijavítani. Teljesen másképp történik. És mindannyiunkat erre bátorítok, hogy fedezzük fel a játékos természetünket. Van egy kutató, egy játékkutató, nem tudom, hogy ezt az idézetet már mondtam, de ez a játékkutató mond egy jelenséget, a játszásnak a jelenségét kutatta sokat, és van egy ilyen mondása, hogy a játszás és a játék ellentéte az nem a munka, hanem a depresszió. Igen. Azt hiszem, hogy ez egy kerek pont, ahol szépen be tudnánk fejezni, hogy
Én ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez a játék és az öröm az egy jó, ihlető és élet forrás tud lenni, és tudatosan kézbe kéne vegyük ennek az irányítását a saját életünkbe. Én most hívlak téged, kedves hallgató. Engem meglepett az a felismerés, amit az előbb mondtál, és már rég túlestem ezen, de többször meg kellett éljem, és ki kellett mondjam azt, hogy mennyire rajtam múlik ez, hogy én hogyan fogadok egy-egy élethelyzetet. És hogy alapvetően a hangulatom az tőlem függ. Éveken, évtizedeken keresztül, mivel nagyon sok ismeretlenes a munkám, a család összetettsége, mivel gyülekezetben vagyok, és meg annyi helyzet, ami előjön, ezért sokáig az én elégedetlenségem, sikertelenségem és hasonló ilyen jelzőket használva másokat és az időhiányt és a túl sok vállalást, vagy éppen önmagamat, de hibáztattam. Tehát konkrétan megneveztem hibást, hogy miért nem így és miért nem úgy. És a dolgot újra kellett kalibrálni, és érzékenyé tenni önmagamat, hogy valójában nagyon sok eredmény van, és nagyon sok elérés és megélés van, és tulajdonképpen az elmaradások és a hibák azok csak töredéke, illetve javítható, illetve ez van, kategóriába mentek át. És hogy ez az újrakalibrálás mennyire az én kezemben van. és hogy mennyire tőlem függ, és hogy mennyire tanulható. Ez volt a legfontosabb
Igen.
felismerés, hogy ez elsajátítható. Nem tudnék egy konkrét receptet mondani. Nem hiszem, hogy létezik. Vannak trükkök, vannak sok embernél bevált módszerek, de figyelni a már adott és apró dolgokra, feljegyezni, ráfókuszálni, megélni, meditálni, elcsendesedni, ezek mind jó belépő módszerek, amik segíthetnek elindulni, és azt vettem észre, hogy egy idő után, mint egy hógolyó, úgy nő és ragad rá az újabb és újabb módszer, és utána már néha a kudarc is tud vidámság vagy örömforrás lenni, hogy kacagunk rajta egyet, és kijavítjuk. Tehát én ezt úgy szeretném lekarakítani, hogy itt van az az öröm és a lelkesedés, ami, ha csak úgy végignézünk a környezetünkön, akkor láthatjuk, hogy egyeseknek több van, és másoknak kevesebb, de ez nem egy Isten által kiadott és kimért adottság, hanem egy életviszonyulás, ami elsősorban rajtunk áll. Nekem ott lett igazán fontos, hogy ezt hogy tanítsam meg a gyermekeimnek, vagy hogy mutassak a gyülekezetben olyan példát, hogy másra is ragadós legyen, és más is próbálja ki. És többek között a podcastet is azt hiszem, hogy azért csináljuk, és hogy ezeket a fajta felismeréseket, és ezeket az érzéseket valahogy biztassunk mást, hogy érdemes, hogy lehet, hogy nem kell újra születni, csak egyszerűen a szemüveget egy kicsit megtörölni, vagy levenni a szemüveget, vagy feltenni azt a virágos napszemüveget. És én így ebbe az irányba kerekíteném, hogy itt van annyira jó energiaforrás, és ez egy nem külső embertől, helyzettől, életkörülménytől függő. A legtöbb ember számára ez fejben és szívben dől el, és nem pedig abban, hogy hova született, vagy a szüleitől mennyit örökölt.
Igen. És azt hiszem, ezzel kedves jelenlévő és kedves fákon csak bátorítani tudunk a kíváncsiságra, ezek az élményekkel találkozni, kísérletezni, felfedezni, és a saját fejlődési hangulatunkra fogékonyabbak lenni, és ezt különösen meghívni, előidézni. És hogy ez történjen, az kívánok mindannyiunknak egy szívből teljes, szeretettel teljes találkozásokat.
Én is kívánok neked, kedves hallgató, neked, kedves Günther, minnyájunknak szeretetteljes megéléseket, szeretetet. Szervusz!
Szervusztok!
Örvendünk, hogy vendégünk voltál.
Meggyőződésünk, hogy ezek az elmélkedések
sok ember hétköznapját édesítik.
Kérlek, segíts tervünket azáltal, hogy
megosztod,
lájkolod,
hozzászólsz
és feliratkozol.
Hangunk így könnyebben ér el másokat is.
Kíváncsiak vagyunk véleményedre és kérdéseidre.
Írj nekünk e-mailt.
Küldj hangfelvételt.
Vagy egyszerűen csak szólj hozzá.
Találkozásaidat éljed teljes szívvel.
Ferenc
és Günther.